Minden ember vágyik a szabadságra, azonban, hogyha nem érti meg azt, hogy igazából mitől rab, vagy mitől nem szabad, nincs, ahogy megszabaduljon. Tehát a tudatalatt mindenki tisztában van azzal, hogy ő rab, hogy ő nem szabad, mert hogyha szabad lenne, akkor nem vágyna a szabadságra. Aki szabad, az benne van a szabadságban, és nem vágyik arra. Számára a szabadság nem kívül van, hanem belül. Egy a szabadsággal. Tehát az, hogy az ember vágyik a szabadságra, azt jelenti, hogy ő nem szabad, hogy ő rabja valaminek. És aki ismeri az írást, nyilván azt tudja, hogy az ember, a testben élő ember rabja az úgynevezett ördögnek, vagy sátánnak. Azonban ezek a fogalmak túlságosan el vannak ködösítve a vallások által, és jóformán senki nem érti, hogy mi az, hogy ördög, vagy mi az, hogy sátán. Ez itt van szükség arra, hogy aki megérthette, kapott látást és megértést a mindenható Isten kegyelméből, beszéljen arról, hogy mi az, hogy ördög, mi az, hogy sátán. A sátán szó a arámi szattá szóból származik, és megtévesztés jelent. Megtévesztés, valakit eltéveszteni, valakit letéríteni az élet útjáról. Ez a sátán, ez a szátán. Hogyha értjük azt, hogy a sátán az ördög, tulajdonképpen ő a megtévesztő, ő a hazug, a tolvaj, a rabló, a gyilkos, akkor nincs más hátra, mint az, hogy megértsük, hogy hogyan téveszt meg az ördög. Hogyan téveszti meg az ördög az embert. És ez az a pont, ahol az ember a misztikát le kell leplezze. Saját magában és a világban egyaránt. Először a világban, ugye, mert kifelé jobban látunk, mint befelé, fontos lelepezzük a sátánt. És utána aztán nyilván magunkban is nagyon fontos ezt megtegyük, mert különben nem lehetünk szabadok. És én most rögtön a közepébe vágnék, és egy mondatban kijelenteném azt, hogy az ördög úgymond a gondolatainkon keresztül ural le minket, tart rabságban minket. Tehát mi azért nem vagyunk szabadok, azért érezzük azt magunkban, mindenki érzi, hogy nem szabad, különben nem vágyna a szabadságra, mert ő a gondolataink keresztül le van uralva. Tehát az, aki uralja az embernek a gondolatait kívülről, hangsúlyozom, kívülről, az maga a sátán. Hogy jobban megértsük, hogy mi az, hogy sátán vagy ördög, úgy mondanám, hogy a tömeg szellem, a tömeget a sátán mozgatja. Mindig is a sátán, az ördög mozgatta a tömeget. Úgy a régi időkben, mint most. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy menjünk be a keskeny, a szűk kapun, mert keskeny az az út, amely az életre visz, és szűk az a kapu, amely az életre visz. És kevesen járnak azon, és széles az az út, és tágas az a kapu, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. A tömegek útja a sátán által van meghatározva. A tömegeknek a sátán határozza meg a gondolatait. A sátán irányítja a gondolatait. És ahhoz, hogy az ember szabad legyen, mivel hogy ő érzi a szívében, hogy nem szabad, hogyha másnak nem is rabja, akkor rabja az elmúlásnak, az öregedésnek. Minden ember rabja az elmúlásnak, az öregedésnek. Jönnek fájdalmak, betegségek is. Tehát minden ember rab, és minden ember beláthatná, hogy rab, csak nagyon sok embernek annyira le van már uralva a gondolata a sátán által, hogy nincs ideje, nincs amikor belássa, hogy rab. Egyszerűen nem tudja belátni, mert teljes mértékben full time-ban, tehát az ő elmének a gondolatai 100%-ban le vannak uralva a világi dolgok által, a mulandó dolgok által, az ördög által. És nincs, amikor meglássa, hogy ő rab. Ezért némelyek azáltal hiszik magukat szabadnak, hogy hétvégenként, szombatonként, vasárnaponként úgymond kirúghatnak a hámból, és a pénzüket, amit összegyűjtöttek, azt elkölthetik. Ez a szabadság. Azonban az Úristen az embert úgy képzelte el, úgy teremtette, hogy legyen ő örökké szabad. Mindenkor legyen szabad. Nem csak hétvégén, hanem örökké legyen szabad. Ehhez az embernek fontos meglátnia, hogy ő azért nem szabad, mert ő irányítva van a gondolatain keresztül. És most adnék én egy más nevet az ördögnek, az úgynevezett ördögnek, a sátánnak. Azt a nevet, hogy gondolatstimulátor. Gondolatstimulátor. Az ördög célja az, hogy állandóan gondolatokat stimuláljon és generáljon a fejünkben. Olyan gondolatokat, amelyek révén az ember folyton a földiekkel, az anyagiakkal, a testiekkel és a mulandókkal foglalkozik. Nyilván a kérdés is fel lehet tenni, hogyha az ördög maga a gondolat stimulátor, akkor ki kezében van a közoktatás, a gyermekek nevelése, a gyermekek elmének a formálása. És még azt a kérdés is fel lehet tenni, hogy ki kezében vannak a vallások. Mert mint tudjuk, a vallások is gondolatokat generálnak és stimulálnak az ember elméjében. Sőt, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor most az történik, hogy valaki hallja ezt a felvételt, és e felvétel által, e szavak által is gondolatok vannak stimulálva az ő elméjében. Tehát, hogy igazából, amíg az ember nem ismeri az igazságot, nem ismerte meg az igazságot személyesen, addig abban sem lehet biztos, hogy én, aki most beszélek ebben a felvételben, nem az ördög munkása vagyok. Az ember csak akkor lehet biztos abban, hogy én, vagy valaki más, aki szól Isten nevében, az Úr Jézus nevében, nem az ördög munkása, hogyha ő személyesen megismerte már az igazságot. Ahogy mondja az Úr Jézus, újjá van születve, újjá született. És persze az igazságról való beszéd, avagy az örömüzenetnek a hirdetése, a Krisztus szavának a hirdetése, az szintén gondolat stimulálás, mert szükséges, hogy az embernek a gondolatai olyan formában legyenek stimulálva, hogy azok átirányuljanak az életre, a halálról az életre. A bizonságtevők bizonságai arról szólnak, hogy elmondják ők, hogy velük mi történt, mi történik. Ahogy mondja az Úr Jézus, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. A bizonságtevő, amit tud, amit ő személyesen tapasztal Istennel, ő arról bizonságot tesz, azt ő elmondja, közzé teszi, nyilvánvalóvá teszi, nyilvánossá teszi, hogy akit érdekel az igazság, akit vonz az igazság, rábukkanhasson az ő beszédére, és azáltal stimulálva legyen arra, hogy kívánja hallani az élő Istent. Kívánja az, hogy az Isten stimulálja az ő gondolatait, és ne az e világ ura, az ördög. És hogyha a vallások azt tennék, hogy amikor az emberek hallják a prédikátor szavát, vagy a vallási vezető szavát, az arra motiválná őket, hogy kívánják hallani Isten szavát, akkor elmondhatnánk, hogy a vallások igazak, Istentől vannak. Mert arra motiválják az embert, arra stimulálják az embert, hogy hallja, keresse Istennek a szavát. Mert az újjászületés lényege az, hogy az embernek a gondolatait már nem a mulandó világ stimulálja, és nem a mulandó világ, a rotodásra ítélt világnak az ura stimulálja, hanem Isten lelke stimulálja. És azért is fontos erről beszélni, mert ez a világ tele van gondolatstimulátorokkal. Ahogy reggel felébredünk, rengeteg impulzus ér minket, információ és impulzus ér minket, amelyek gondolatokat ébresztenek bennünk, gondolatokat stimulálnak bennünk. És hogyha mi arra figyelünk, arra sok külső tényezőre, arra sok külső impulzusra, amit kapunk a világból, legfőképp a világhálón keresztül, a tévén keresztül, más embereken keresztül, akkor nekünk olyan gondolataink születnek folyton, amelyek minket benne tartanak a rothadásban, a mulandóságban, az elmúlásban, és nem lehetünk szabadok. Persze ezek a gondolatok lehetnek érdekesek, misztikusak, lehetnek poénosak is, és lehetnek hangzatosak is, de attól még mindig az embert benne tartja az elmúlásban, a mulandóságban, a rothadás átka alatt tartja az embert. Magyarul. Amúgy nagyon sok ilyen humorest. A szórakoztató műsoroknak a szerepük és a céljuk nem az, hogy az embereket szórakoztassák, megörvendeztessék, hanem az, hogy elszórakoztassák őket. Hogy olyan gondolatokat stimuláljanak bennük, amelyek benne tartják őket ebben a mulandó világban, a karnalitásban, a testiségben, a materializmusban, az elbukott emberi gondolkodásban, amit ugye Ádám és Éva nemzettek számunkra. És nyilván ugye, amikor a humorista feláll a színpadra, vagy a bűvész, legyen az politikus, vagy legyen az vallási vezető, vagy misztikus, vagy guru, vagy tanácsadó, vagy bárki, amikor feláll a színpadra, akkor ő szereti az ő műsorát úgy előadni, hogy az legyen érdekes az emberek számára, legyen humoros, és legyen poénos, hogy például egyszerű példa, Hofi Géza, ő poénosan tartotta benne az embereket. Tehát Hofi Géza látszólag a rendszer ellensége volt, hogy bebeszólt az ellenségnek, de érdekes módon a rendszernek az emberei és a képviselői és a vezetői ugyanúgy élvezték a Hofi Géza előadásait, mint a közönség, mint az emberek, akik le voltak uralva a rendszer által. Tehát Hofi Géza nem volt a rendszer ellensége, hanem próbálta ő megkönnyíteni az embereknek a haldoklását, az emberek rabságát. Tehát ő próbálta humorossá tenni az, hogy hát rabok vagyunk, de ne vessünk rajta. És ugye aztán jött később Brazíliából ugye az agykontroll, a pozitív gondolkodás, hogy hát rabok vagyunk, és rothadunk, megbetegszünk, és menjünk a temető felé, és egymást eltemetgetjük, de gondolkodjunk pozitívan, ne vessünk rajta. Vajon a mi teremtőnk, az ég és a föld teremtője azt akarná, hogy mi gondolkodjunk pozitívan arról, ami rossz, ami negatív? Persze azt sem akarja, hogy mi megőrüljünk a fájdalom miatt, vagy a minket ért atrocitások miatt. De az teljesen biztos, hogy nem akarhatja, hogy mi pozitívan gondolkodjunk arról, ami negatív. Vagy hogy hát minket nem érdekel, mi pozitívan gondolkodunk, és jól érezzük magunkat a bőrünkben. Igen ám, de a bőröd az már most öregedik, és most tartasz már a rothadás felé. Hát akkor miért akarná az ember jól érezni magát a bőrében? Hát itt mondtam többször azt, hogy amit úgy hívnak, hogy test, lélek, szellem, harmónia, az is az ördögnek a tanítása. Nem Istentől való, semmiképp, nem Krisztustól. Hát ki akar harmóniában lenni egy olyan testtel, amely rothadásra van ítélve, és már most rothad? Mert az öregedés az egy fajta lassú rothadás. Amikor a test meghalt, a szív megállt, akkor a rothadás intenzívé válik. Ugye a bomlás, a fermentáció intenzívé válik. De már most is rothadunk a bűn miatt. Mert ugyanabban vagyunk benne, meg vagyunk kötözve a mókuskerékben, az ismétlések miatt a test amortizálódik. A konditeremben való ismétlések miatt, a hétköznapokban, a testiségben történő különböző ismétlések miatt a test amortizálódik és rothad. Ki akar, melyik lélek akar harmóniában lenni egy olyan testtel, amely rothadásra van ítélve. És erre jók a pozitív gondolatok, az életmód tanácsadók, akár vallásvezetők, politikai vezetők, ugye, bűvészek, tehát politikai bűvészek, vallási, misztikus bűvészek, guruk, meg humoristák, hogy olyan gondolatokat ébresztenek bennünk, hogy mi akarjunk harmóniában lenni a rothadásra ítélt testtel. De Istennek a szava nem erről szól, aki olvasta az írást, valláson kívül akár. Mert ugye jobban meg lehet érteni, mint valláson belül az írást. Főképp, hogy az emberben van alázat Istennel szemben, és kér tőle látást és megértést. Azt tudja, hogy Jézus nem azt mondta, hogy legyünk harmóniában a testtel, hanem azt mondta, hogy vegyük fel a keresztet. A testet fontos megfeszíteni. Pál apostol által egyértelműen kijelenti, hogy a test kívánságát véghez ne vigyétek. Nem azt mondta Pál apostol, hogy akkor mostantól humorosan vigyétek véghez a test kívánságát, hanem azt mondta, hogy a test kívánságát véghez ne vigyétek. Öldököljétek meg a test kívánságát a lélek kívánsága által, a lélek cselekedetei által, a test cselekedeteit öldököljétek meg. Ezt mondja mindenható Isten. Mit mond az amerikai buddhizmus? Test, lélek, szellem, harmónia. Mit mond a modern kereszténység? Ugyanazt. Test, lélek, szellem, harmónia. És emiatt van emberek kárhozat, hogy a lelkek meg vannak betegítve, be vannak csapva, testiségben vannak tartva, materializmusban vannak tartva, és így, amikor a test meghal, a lélek nem tud szabadon távozni, mert nem tud a testtől elvonatkoztatni, nem tud a testtől elszakadni. És végig kell szenvedje a test rothadását. Ez a pokol, a gehenna tüze, ahol ég a test fermentálódik, de a lélek is rothad a testtel együtt, mert ő harmóniában akart lenni a testtel. Amikor ilyen dolgokról beszélek, olyan nyomást érzek a lelkemben, a szívemben, annyira érzem ennek a fontosságát, és annyira sajnálom, hogy nem vagyok elég tiszta, eléggé bűntelen, eléggé alkalmas eszköz Isten számára, hogy tökéletesen beszélek erről. Úgy beszélek, ahogy sikerül emberek. Ezért én mindenkit arra bátorítok, hogy ne engemet keressen, annál is inkább, hogy ma én vagyok, és holnap már nem vagyok. Ma még vagyok, holnap már nem vagyok. Hanem keresse mindenki az élő Istent. Az Úr Jézus Krisztus nem csak meghalt a mi bűneinkért, hanem harmadnapon fel is támadt. A bűneink miatt, csak a bűneinkért nem csak meghalt, hanem fel is támadt. És bárki segítségül hívja az ő nevét, ő mindenkinek válaszolni fog. Segíteni fog megérteni az írásokat. Az új szövetségben, ami le van írva, az ő tanításait segít mindenkinek megérteni. És az igazi megértés, az igazi felszabadító megértés nem az, amit tőlem hallhat egy ember, hanem az, amit ő személyesen kaphat Istentől. Azáltal, hogy vágyik az igazságra, kívánja megismerni az, hogy Isten mit képzelt el az emberekről, vagy a teremtésről. Mi az ő tökéletes terve, mert Isten azt nyilvánvalóvá tette a proféták által, az Úr Jézus által, az apostolok által. És a hatalmas örömhír az, hogyha az ember kíván valóságosan megszabadulni, igazságosan megszabadulni Isten által, az ilyen embert az Úristen személyesen tanítja, vezeti. Ami azt jelenti, hogy az Úristen adja neki a gondolatokat. Jól figyelj! A gondolatokat Isten helyezi a fejedbe és a szívedbe, hogy te azokkal foglalkozz, mert ő olyan gondolatokat helyez a szívedbe és az elmédbe, amelyek nem földiek, nem mulandók, nem rothadók és nem testiek, hanem mennyeiek, örök érvényű gondolatokat. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim sosem múlnak el. Tehát ha valaki az ő szavával ismerkedik most, kívánja azt megismerni, akkor az történik, hogy az ő gondolatai át vannak irányítva a mulandóról, a rothadóról, a halottról, az örökké valóra, az élőre. Emberek, ez nem elég nagy örömhír? Ez megfelel evangéliumnak, görögül evangélium örömhír. Hogy van lehetőség arra, hogy az élő Isten megadja azt az ajándékot annak, aki kéri, nem kényszeríti, nem erőlteti. Azért van pokol, mert Isten az igazságot nem erőlteti senkinek. Felkínálja, de nem erőlteti. Mert különben akkor mindenki a mennybe jutna. Szabadon lehet választani. Tiszta ingyen van az igazság. De az örömhír az, hogy az Úristen lecseréli a mi gondolatainkat, a mi földi, testi gondolatainkat fokozatosan lecseréli lelki gondolatokra, mennyei gondolatokra, olyan gondolatokra, amelyek örök érvényű igazság. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami éltet. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát örök érvényű gondolatok. Mit csinál az ördög? Megkötözi az embereket. Ő gondolat stimulátor. Ő állandóan olyan gondolatokat stimulál a mi fejünkben, a mi szívünkben, amelyek minket ebben az elbukott földi állapotban tartanak, testi állapotban tartanak. Ezt teszi az ördög. És hogyha valaki megismerte, valaki rálépett az élet keskeny útjára, a Krisztus által kijelölt útra, de nem fogyasztja minden nap a mindennapi kenyeret, nem kívánja, hogy Isten neki adjon minden napra friss gondolatokat a mennyek országából, annak az embernek a gondolatait az ördög, e világ ura, újból rabul ejti. A füleink keresztül, a szemeink keresztül, az öt érzékén keresztül rabul ejti az ő gondolatait, és visszairányítja az ő gondolatait a mulandókra, a rothadókra, a földiekre. Ez történik. És így történhet meg az, hogy aki megkapta a megváltás ajándékát, aki megkapta Istentől fel a bűnei bocsánatát, a lelke gyógyítását, a test gyógyítását, még mindig visszaeshet a világiakba, a földiekbe, vissza a régi életébe. Hogyha engedi, hogy az ő gondolatait más emberek formálják, és más emberek irányítsák, és nem az élő Isten szava, akkor ő szépen visszairányul a mulandóba, a rothadóba. Ez történik. Az ördög, az ő rendszere, maga a fenevad, a földből fejvő fenevad, és a fenevadnak ugye a szolgái, rabszolgái, ők gondolatstimulátorok. Hogy megértse mindenki, miről beszélek, elmondom egészen konkrétan, hogy minden ember gondolatstimulátor. Én egész életemben gondolatstimulátor voltam. Olyan értelemben, hogy amikor tegyük fel, volt nekem egy bizonyos életvitelem, amit én megosztottam az interneten, amiről én beszéltem, az interneten, akkor azt én megosztottam, vagyis én megmutattam embertársaimnak, és azáltal bennük stimuláltam különböző gondolatokat. Némelyek például arra vágytak, hogy ők is ilyen világutazók legyenek, vagy motorozzanak, mert látták azt, hogy rajtam, hogy milyen vagány motorozni, és milyen nagy szabadság, hogyha valaki motoros és járkál a világban. De én akkor is gondolatstimulátor voltam, de úgymond az ördög szolgája voltam én, mert én a földieket, a mulandót kívántattam az emberekkel. Tudatlanul, nem tudtam, mit cselekszem. Egyszerűen ebben hittem én is. Hittem a kalandokban, hittem a testi élvezetekben, a földi örömökben. Azt csináltam, és azt kívántattam emberekkel, embertársaimmal. Akkor is gondolatstimulátor voltam emberek. Ugyanúgy, mint a legtöbb híres, neves ember, akik ugye, akiket ismer a világ. Tegyük fel, színészek, vagy előjárók, politikusok, vagy bárki, akik stimulálják az emberek gondolatait. Például a politikus úgy stimulálja az ember gondolatait, hogy szavazza Fideszre, vagy szavazza a másik oldalra, a Tiszára, vagy valamelyik másikra, mert akkor jó lesz neked. De ez hazugság, emberek. Sosem lesz jó. Itt a földön, az édenen kívül sosem lesz teljesen jó. Sosem. Ez lehetetlen. Hanem azt mondja mindenható Isten, hogy ha engedjük, hogy ő stimulálja a mi gondolatainkat, akkor jó lesz a lelkünknek, belül a lelkünknek. És hogyha jó lesz a lelkünknek, akkor már kívül is jó lehet. De amíg nem lesz jó a lelkünknek, kívül sem lesz jó, emberek. Tehát lehetetlen, hogy kívül jó legyen, hogyha nem lesz jó a lelkünknek, ha nem jó a lelkünknek. Van egy olyan angol dal, hogy it is well with my soul. Tehát jó az én lelkemnek. It is well with my soul. Jó az én lelkemnek. Békesség az én lelkemnek. A gondolat stimulátorok a világban olyan gondolatokat stimulálnak az ember számára, ami jó a testnek, bármilyen szokás, vagy bármilyen új módszer, egy új háztartási gép, vagy szerszámgép, vagy bármi, amit a világ megkívántat, az mind jó a testnek, de csak látszólag jó ember. Mert a lélek számára gyötrelem, ami jó a testnek, a lélek számára gyötrelem. Az ember minél többet élvezkedik testben, annál boldogtalanabb lélekben, annál inkább torzul az ő lelke. De hogyha a lelke torzul, a teste is torzulni fog. Ez az öregedés. Ez a betegség. Hogyha az embernek a lelke torzul, az ő teste is torzulni fog. A test, a teszt torzulni fog. Kívánjuk-e az, hogy ő stimulálja a mi gondolatainkat, hogy ő ébresszen bennünk gondolatokat, élő gondolatokat, amelyek a lelkünket meggyógyítják. Mert a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hogyha a lélek el van torzulva, a test is torzul. A rossz gondolatok, a testi gondolatok, a földi, elbukott, materiális gondolatok miatt torzul a lélek, és ahogy a lélek torzul, úgy torzul a test is. És mekkora nagy veszteség, mekkora nagy kár, hogy az embernek a lelke, amely örökön élhetne, és örökön örömködhetne Istennel, eltorzul, a test torzulásával össze van, úgymond kapcsolva. Mert ez történik a sírban, hogy a lélek, mivel a testtel azonosult, nem tud a testtől elszakadni. Egyszerűen nem tud a testtől elszakadni. Végig kell szenvedje a test rothadását. Mert egész életében az ő gondolatait a földiek stimulálták, a mulandók stimulálták. Gondoljunk arra, hogy... És most persze, ugye mondtam azt, hogy én korábban is mondjam azt, hogy gondolatstimulátor voltam, mint mindenki más. Kisebb-nagyobb mértékben mindenki stimulálja az embertársai gondolatait. De a legtöbb ember, legtöbb emberi beszélgetés arról szól, hogy egymás gondolatait belestimulálják a halottba, az anyagba emberek. Ez történik. A halott dolgokkal stimuláljuk egymás gondolatait. Ahhoz, hogy én úgy tudjam stimulálni embertársaim gondolatait, hogy az életre vigye őket, ahhoz én fontos megismerjem az igazságot, fontos kívánjam, hogy az igazság engemet átformáljon. Fontos kívánjam az, hogy az én gondolataimat ne emberek stimulálják, hanem a mindenható Isten. Az ő lelke stimulálja, a Szent Lélek stimulálja. És itt ugye el is mondtam a lényeget, hogyha az én gondolataimat nem a Szent Lélek stimulálja, akkor már az ördög stimulálja. És vigyázat! Mert az ördög Isten és Jézus nevében is stimulálja az emberek gondolatait. Ez maga a vallás. Azt tartja az embereket a vallásban, hogy az ördög Isten és Jézus nevében stimulálja az emberek gondolatait, és megmondja, mit kell csinálni. Hány miatyánk, hány üdvözlék, rózsafűzér, meg ilyenek. Hányszor kell menni templomba, ünnepek, hagyományok, és így tovább, és így tovább. Ezek mind az ördög gondolatai. Milyen az, amikor Istennek a lelke stimulálja az ember gondolatait, és az embernek a lelkét is? Azt mondja az Úr Jézus, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jő, és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Tehát Istennek a lelke stimulálja az ő gondolatait. Tehát nyilván, hogyha az ember reggel fel kell, és az első dolga az, hogy a csodalámpát, az Aladdin csodalámpáját megsimogassa, megsurolja, és abból kijön a szellem, ugye? Jönnek különböző információk, gondolat, stimulátorok. Onnantól kezdve annak az embernek a napja meg van bélyegezve. Onnantól kezdve a napod meg van bélyegezve. Mert a te napodat, a te gondolataidot aznap a fenevad fogja stimulálni. Földi dolgokkal, anyagi dolgokkal, testi dolgokkal, amelyek a lelket torzítják. És aminek következtében a test megbetegszik és megrothat, meghal. Azonban, hogyha az ember, úgy ahogy mondja az ima is, hogy szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem, téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te néked. Édes Jézus, add kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Hogy ezt az ember kívánja megélni, ezt az egyszerű imát kívánja megélni, hogy ahogy kinyitja a szemeit reggel, már rögtön az első gondolata Istenhez szálljon fel, hogy az Úristen irányítsa az ő gondolatait. Azáltal le van foglalva az ő elméje, s az ő szíve. És amikor kívülről próbálna betolakodni egy hamis gondolat, egy vírusos gondolat, egy testi, egy emberi gondolat kívülről próbálna betolakodni, nem fogja azt beengedni. Mert ő le van foglalva avval a gondolattal, amit Isten ad neki. Emberek, az ördög gondolatstimulátor. Gondolatstimulátor. Olyan gondolatokat ébreszt, amelyek benne tartanak a mulandóságban, a rothadásban, a fájdalomban, a betegségben. De ugyanakkor a Szentlélek is gondolatstimulátor. Egészen pontosan fordítva, az ördög is gondolatstimulátor. Mert ahogy az Istennek a lelke, a Szentlélek ébreszt bennünk gondolatokat az elménkben és a szívünkben, amelyek minket egészségben tartanak, ugyanezt cselekszi az ördög is, de ő kívülről stimulálja a mi gondolatainkat. Kívülről próbál adni nekünk olyan gondolatokat, amelyek minket benne tartanak a testben, a testiségben, a rothadásban, az elmulásban, a betegségben. Ha emberekre figyelsz, és ez érvényes még a bizonságtevőkre is, Isten gyermekeire is, akik túlságosan egymásra figyelnek is, elfelejtenek figyelni Istenre. Egészen konkrét példa arra, hogy miért nem jó sokszor embereket hallgatni, akár Istennek a gyermekeit is hallgatni. Főképp, hogyha már régebb óta hallgatott Istennek a bizonságtevőit, és te még nem kaptál személyesen semmit. Azért, mert amit én kapok Istentől, az nekem szól elsősorban, az én lelkemnek szól elsősorban. Az én lelkemért van, az én betegségemet gyógyítja. De neked más betegséged van. Hogyha neked a lábad fáj, és nem a karod, akkor neked a lábadat kell meggyógyítani, és nem a karodat. Én pedig arról fogok mostan beszélni, hogy az Úristen az én akaromat hogy gyógyította. De neked a lábad fáj, lábad el van törve, és azt kéne kezelni. És te hallgatod azt, hogy én mit mondok a karnak a gyógyításáról. Ezért lehet még veszélyes a bizonságtevők hallgatása is. Ha valaki nem akarja felfogni, hogy az Úristen személyesen szól mindenkihez, az hiába hallgatja a bizonságtevőket. Teljesen fölösleges. Az ember még mindig a mások életét éli, és nem a sajátját. Akkor éli az ember a saját életét, amikor éli azt, hogy szívem első gondolata hozzád száll fel Istenem. És Isten erre válaszol, és adja az ő gondolatát arra napra, a mindennapi kenyeret, hogy cselekedd ezt, fiam, kislányom, kisfiam, cselekedd ezt, tedd ezt. A szívére helyezi a gondolatot, azt az érzést, amire neki éppen szüksége van aznap, és az ő lelkét formálja. Tehát egy bizonyság is például, hogyha az ember nem kívánja, hogy legyen neki mindennapi kenyere Istentől, egy másik embernek a bizonsága is lehet hátráltató. Tehát lehet időtolvaj. Az én beszédeim is lehetnek időtolvajok azok számára, akik nem akarnak Istentől kapni eledelt, mindennapi kenyeret. És azzal foglalkozni, azzal törődni. Tehát arra a kérdésre a válasz, hogy én például, még hogyha az én beszédeim teljesen tiszták lennének, én lehetek-e ördög valaki számára? A válasz az, hogy igen. Én lehetek ördög valaki számára, hogyha az én gondolataim elterelik az embertársaim figyelmét arról, amivel nekik kéne foglalkozniuk, akkor én lehetek ördög számukra. És ez nem miattam van. Én csak egyszerűen elmondtam azt, amit Isten a szívemre helyezett. Mert ezek a gondolatok lehetnek élő és embereket feltámasztó gondolatok. Szembesítő gondolatok, amelyek arra indítják az emberi lelket, hogy kívánja hallani Istent. A bizonság az fontos. Hogyha valaki a bizonságtevőt hallgatja és függ tőle, az persze lehet a bizonságtevő bűne is, hogyha ő úgy tesz bizonságot, mint egy, mit tudom, egy professzor, mint egy tanító, vagy mint egy pap. És nem úgy, mint bizonságtevő. Hogy elhiteti az embertársával, hogy hát őt kell hallgatni, és akkor aztán minden oké lesz. Nem, ez hazugság, emberek. Az egész bizonság arról kéne szóljon, hogy jó Istennel lenni. És van lehetőség az embernek megbékélni Istennel. Ő felkínálta az utat számunkra, a megbékélés útját. Mert a Krisztus beszédei által, az ő vére által Isten megbocsátja a mi bűneinket, a lelkünket megtisztítja, és azután hallhatjuk mi is őt. Megszabadulhatunk az ő beszéde által, az ő szent lelk által, a rossz szokásainktól, hagyományainktól, bevett habitusoktól, meg rossz gondolatoktól, meg bűnöktől. És hogyha az ember megszabadult és megtisztult az ő bűneiből, onnantól kezdve ő is hallhatja Istent, és ő is élheti azt, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és kapja az ember Istentől a mindennapi kenyeret, ami táplálja az ő lelkét. A mindennapi kenyér táplálja az embernek a lelkét. Tehát a mindennapi kenyeret azt nem a Mária rádióból kell megszerezni, és nem is a kiáltó szóról. A kiáltó szónak nem az a lényege, hogy ő mindennapi kenyeret adjon az embereknek. Itt az imában az áll, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Nem a kiáltó szó a mi atyánk, emberek. Én csupán egy edény vagyok. Egy gyermek, Istennek a gyermeke. Mint azok, akik hozzá fordultak. De a mindennapi kenyér, az Isten mindenkinek adja személyesen. Ez az újjászületés. És ő bevédi a mi elménket, erre mondja Pál apostol, hogy az üdvösség sisakját vegyétek fel. Akinek a fején rajta van az üdvösség sisakja, annak nem megy be a fejébe, az elméjébe. Nem tudnak bemenni ezek az ártó gondolatok, a különböző gondolatstimulátoroktól. Az olyan gondolatstimulátoroktól, mint az Instagram, a Facebook, vagy a Twitter, vagy mit tudom én, Snapchat, meg különböző, vagy mit tudom, anyós, meg após, meg anyuka, meg apuka, meg mindenki, mert itt mindenki gondolatstimulátor emberek. Mert mindenki Istent játszik. Hát ez maga az édenkerti elbukás, hogy mindenki Istent játszik, Ádám Istent játszik, Éva Istent játszik, és mások fölött próbál uralkodni, és próbálja stimulálni az embertársai gondolatait, de rossz irányba. Úgyhogy igazából én nem is kell stimuláljam senki gondolatait. A bizonságtétel az pont arról kéne szóljon, hogy én nem akarom én stimulálni az embertársaim gondolatait. A bizonságtétel arról szól, hogy én engedem Istennek a lelkét megnyilvánulni, és Isten azt csinál, amit akar. Ő azt mond, amit akar. Én általam. Én csak elmondom, amit a szívemre helyezett a mindenható Isten, hogy ezzel ki mit kezd, az már nem az én dolgom. Az Isten dolga és az ember dolga, aki hallja ezt a felvételt. Tehát én nem tudatosan kell stimuláljam az embertársaim gondolatait, hanem tudatlanul. Mint gyermek, mint védtelen gyermek. Egyszerűen csak kimondom, ami a szívemen, a számon. De a szívemet Isten tölti meg tartalommal. Ő stimulálja a gondolatokat az én szívemben, amiket én megosztok. És elmondom elsősorban saját magamért, és mindenkiért, aki megértheti, amiről beszélek, és akit Isten vonz. Én nem másokért ezek bizonságot. Jézus Krisztus azt mondta, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem Istennek az akaratát. A mi eledelünk szintén az, hogy cselekedjük Istennek az akaratát. Az minket táplál elsősorban. A bizonság értem van. Értem. És a bizonság nem általam történik, hanem Isten által, a Szentlélek által. Rajtam keresztül történik a bizonság, az én bizonságom. Rajtam keresztül történik, de nem általam történik, hanem a Szentlélek által. Ugyanis azt mondja Jézus azok számára, akik kívánnak újjászületni, és újjászülettek, hogy a vigasztaló, a Szentlélek, akit az ő nevében küld az Atya, az Úr Jézus nevében, az ő szavai szerint küldi Isten a Szent Lelket, ő megtanít minket mindenre, és eszünkbe jutatja mindazokat, amiket Jézus mondott nekünk. Tehát maga a Szentlélek az, aki megnyilvánul általunk. Mi vagyunk a Szentlélek temploma. Ezt mondja Pál apostol. Ti már nem a magatoké vagytok, nem azt csináltok, amit akartok, hanem Istennek a Szent Lelke megnyilvánul általatok. A ti lelketek érte, és azok lelkéért is, akik titeket hallanak. Ez a bizonságtétel lényege. Tehát nem úgy vagyok én gondolatstimulátor, akkor minden szerdán és minden vasárnap délben 12-kor én elkezdem stimulálni az embertársaim gondolatait. Nem. Hanem úgy vagyok én gondolatstimulátor, hogy Istennek a lelke a szél fú, ahová akar, ugye? Istennek a lelke engemet megérint és használ. Én ezt a felvételt például nem terveztem. Én azt terveztem volna test szerint, hogy reggeliznék egyet. De közben jött ez a gondolat. Ez a gondolat, stimulátor gondolat, hogy beszéljek arról, hogy mennyire veszélyes tud lenni az, hogy az ember reggel felkel, és engedi, hogy az ő gondolatait külső eszközök stimulálják. Külső eszközök. Akár Istenről szóló beszédek is, hát akkor hol van a személyes kapcsolat Istennel? És gondoljunk bele abba, hogy mekkora bűn és mekkora tévelgés és mekkora kár az emberek lelkire nézve, hogy imádkozhatják őket egy asszonyhoz, egy Mária nevű asszonyhoz, és nem engedik, elveszik azt a lehetőséget tőlük, hogy ők maguk is hallják a Szentléleknek a szavát. Tehát ki van szervezve, úgymond, ez a személyes kapcsolat lehetősége az emberből? Szisztematikusan, gépiesen ki van szervezve az emberből az a lehetőség, hogy ő belül hallja az Atyát, a mindenható Istennek a szavát. Ilyen különböző gondolat stimulátorokkal, és még a bizonságtevők is válhatnak úgymond rossz értelemben gondolat stimulátorokká, amikor úgymond manipulálni akarnak. Én is tettem ilyent, nem akartam ezt tenni, mégis megtettem. Ilyen a test, a földi ember, a testi kanális gondolkodás. Holott az én dolgom csupán annyi, hogy amit az Úristen a szívemre helyez, azt én megossza. Engedjem átfolyni magamon azt, amit Isten mond. Ne nyúljak hozzá, ne véssem, ne formáljam át, ne szépítsem. Ne csináljak semmit, egyszerűen engedjem magamon keresztül, hogy engemet átmosson. Hogyha engemet átmosott, akkor az tovább megy, és abban mások is, abban a tiszta vízben megfürdőzhetnek. Azt a kérdést fontos feltenni mindenkinek, hogy mi indítja az ő gondolatait nap mint nap, reggel, amikor fel kell. Mi stimulálja, mi ébreszti az ő gondolatait? Földi dolgok, földi aggodalmak, testi dolgok, kérdések, vagy pedig ő kap Istentől látásokat, álmokat. Miért adja Isten éjszaka az álmokat? Azért, mert a mindennapi kenyér jelképesen az a mindennapi lelki táplálék. És az éjszaka sül a pékségben, a mennyek országában, az a pékség, a mennyei pékségben sül a mindennapi kenyér. És mindenki olyan kenyeret kap reggel, amilyent neki szán a mindenható Isten. És reggel nekünk van friss kenyerünk, és az a gondolat stimulátor, amit Isten ad nekünk. És hogyha mi azzal foglalkozunk, amit Istentől kaptunk személyesen, akkor a mi gondolatainkat nem fogja más irányítani. Más emberek, vagy akár más bizonságok, vagy más tanok, hamis tanok, hanem az fogja irányítani, amit Isten ad nekünk személyesen, egyen-egyenként, mindenkinek. A másik dolog az, hogy úgy érzem, hogy fontos ezt elmondani, hogy ha valaki nem érti még, miről van szó, én elmondom, hogy velem az történt annak idején, hogy egy ember azt mondta nekem, hogy olvassam el az új szövetséget, és fogok kapni szent lelket. És a Szentlélek engemet vezetni fog életem végéig. És ez engemet erős megérintett. Hallottam a szavakat kint a füleimmel, egy embertől, de bennem már a Szentlélek bizonságot tett arról, hogy ez igaz. Éreztem, hogy ezt meg kell próbáljam. És nem álltam be semmilyen vallásba, hanem egyszerűen kezdtem olvasni az új szövetséget. És az Úristen rendelt mellém olyan barátokat, akikkel tudtunk növekedni, tudtunk beszélgetni az új gondolatokról, az élő gondolatokról, Istennek a gondolatáról, az igéről. És így kezdte Isten átformálni az életemet. Ennyivel kezdődött, hogy olvassam az új szövetséget, mert fogok kapni szent lelket. És a Szentlélek engemet irányítani fog életem végéig. Ez egy olyan gondolatstimulátor, aki ezt megfontolja és megszívleli, és kéri Istentől, megkapja azt. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jót adni, jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, ha kenyeret kér, akkor nem adtok neki követ, vagy ha halat kér, akkor nem adtok neki, mit tudom én, kígyót a hal helyett. Mennyivel inkább ad a mindenható Isten szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Ez milyen hatalmas dolog, hogy Isten adja az ő szent lelkét, és a Szentlélek az bevédi a mi gondolatainkat, a mi elménket, a mi szívünket, hogy össze-vissza ne járkálnak a mi gondolataink az interneten, vagy más emberek által irányítva. Mert a lényeg az, hogy a gondolatainkat teljes mértékben Isten formá, Isten irányítsa. És így történik meg a szabadulás. Kiszabadít Isten a hamis gondolatok rabságából, a világi, testi gondolatok rabságából, és adja nekünk az élőt, az örök érvényű gondolatokat, amelyek örökre megmaradnak, és minket is megtartanak. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, mondja az Úr Jézus. Az ő gondolatai soha el nem múlnak. Ezért is érdemes megismerni az ő gondolatait, az ő szavait, mert azt belénk égeti, a szívünkbe égeti. És amikor jön egy hamis gondolat kívülről, egy hamisság, egy megtévesztés kívülről, abban a helyben az a gondolat, amit én tőle kaptam személyesen, lefegyverzi a hamis gondolatot, megvédi az elmémet, hogy az elmémen keresztül ne uraljon le az ördög hazug gondolatokkal. De hogyha nem ismertük meg az ő szavait, nem kívántuk azt megismerni, akkor Isten mit juttasson eszünkbe, hogyha mi kísértve vagyunk emberek által, igaznak tűnő hamis tanok által? Nincs, amit eszünkbe juttasson. És lehet, hogy a hallgatók közül is sokan nem ismerték meg a Krisztus beszédét személyesen, hogy ők olvasták volna, ők keresték volna csak azt annyit, amit hallottak tőlem vagy másoktól. A vőlegénynek és a mennyasszonynak a kapcsolata az teljesen személyes. Földi értelemben is senki nem megy be a mennyasszony és a vőlegény hálószobájába, a nász éjszakán. Ott nincsen senki más, csak ők ketten. Jelképesen ennyire meghitt kell legyen az ember kapcsolata az élő Istennel, az Úr Jézussal. Mert jelképesen Jézus az Úr Jézus a vőlegény, és a mennyasszony az mi vagyunk, az egyház. Hát Istennek a gyermekei, ők a mennyasszony. És hogyha olyan a kapcsolatunk az Úr Jézussal, mint amilyen a mennyasszony kapcsolata a vőlegénye, tehát meghitt és személyes, akkor a mi gondolataink biztonságban vannak, ő adja nekünk az élő gondolatokat, és az megfékezi azt, hogy a halott gondolatok bejussanak az értelmünkbe, a mi elménkbe, és leuralják a mi lelkünket. A kérdés az, hogy mi akarjuk ezt, kívánjuk ezt, és ha igen, akkor kérjük-e Istentől, hogy adja meg ezt a lehetőséget, hogy ő foglalja le a mi gondolatainkat, és ő irányítsa, hogy az a temérdek hamis gondolat, amit főképp az interneten keresztül meg lehet szerezni, a tévén keresztül, az embereken keresztül meg lehet szerezni, az le legyen fegyverezve teljes mértékben, és ki legyen cserélve élő gondolatokkal, Isten gondolatával, az élet szavával. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!